Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai témánk Jézus tanításai az utolsó ítéletről. Ugye ebben az évben egy ilyen sorozaton haladtunk végig, hogy részleteiben ismerjük meg Jézus tanítását némely különösen fontos gyakorlati életünket érintő témáról. Hát mindjárt feltehetjük a kérdést, hogy vajon az utolsó ítéletről szóló tanítás a számunkra gyakorlatilag kiemelkedően fontos tanítások közé tartozik-e. Tehát nagyon sok ember semmit nem tud arról, hogy egyáltalán van, vagy lesz ilyen, hogy utolsó ítélet. Még ha egy kicsit úgy magukban valahogy úgy is foglalnak állást, hogy azért Isten talán van, vagy valószínűbb, hogy van, de már, hogy ilyen, hogy utolsó ítélet, ez az emberek túlnyomó többségének a köztudatába egyáltalán nem létezik. Ugye, amikor temetés van, akkor azt szokták mondani, hogy most elkísérjük az utolsó útjára. És a legtöbb ember úgy gondolja, hogy most örökre vége, befejezve egy ember körül minden. Vagy azok a szerencsétlen emberek, akik valami olyan válságba jutnak az életükben, hogy nem látnak más kiutat, hogy öngyilkosságba menekülnek, szintén úgy gondolják, hogy most én kiléptem mindenből örökre, engem most már többet soha senki, semmi nem nyugtalaníthat. Mindez azonban a tévedés, és az embernek csak a szíve fáj, hogy nekünk keresztényeknek is mekkora a mulasztásunk, hogy fiatalok és idősebbek, embertömegek élhetnek annélkül, hogy erről az életfontosságú dologról tudnának, hogy minden ember, aki Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, az egyszer ítélet elé kerül. És hogy tulajdonképpen az életünknek a végső látó határán mindig ott kell látnunk egy megmérettetést, aminek az eredményeként határozza meg majd Isten ítélő széke az örök sorsunkat. De azt kell mondanunk, hogy még a keresztények is, a keresztények nagy része is, akik azért komolyan veszik azt, hogy Istenben hisznek, és többé-kevésbé gyakorolják is a vallásukat, nagyon sokaknak a tudása az utolsó ítéletről teljesen kimerül abban, amit az apostoli hitvallás egy mondattal mond, hogy Krisztus visszatért a mennybe, és onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. De ezen a mondaton kívül az utolsó ítéletről alig-alig tud a legtöbb keresztény is valamit. Ami pedig az elképzelést illeti, sokan csak úgy gondolnak az utolsó ítéletre, hogy az körülbelül úgy fog lezajlani, mint ahogy a Michelangelo megfestette. Ugye a Sixtus kápolna oltárképén van az a híres utolsó ítéletről szóló festmény. Gondolom sokaknak a szem előtt ott van így emlékezetből. Egy ilyen erőteljes, fiatal Krisztus alak van a képnek a tetején. És akkor ugye a jobb kezét felemeli, ott mennek felfelé az üdvözültek, a bal kezét leengedi, és ott meg kavarognak a kárhozottaknak a tömegei. Tehát nagyon sokan valahogy hogy így képzelik el, hogy Jézus int, jobbra, balra, és akkor villámgyorsan megtörténik az embereknek a szétválasztása. Szóval ennyi az összes, ami körülbelül úgy még a keresztény köztudatban is él az utolsó ítéletről. A Biblia szerint viszont a legkomolyabb kérdésként kell foglalkoznunk ezzel a témával. Szeretném idézni például Prédikátor könyvéből ezeket a híres nagysúlyú igéket, ugye ezzel ér véget Prédikátor könyve. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Ugye érezzük, hogy milyen komolyan hangzanak ezek a szavak? Én mindig megdöbbenek ezen, amikor azt mondja, hogy Isten minden cselekedetet előhoz. És néha arra gondolok, hogy minden ember minden cselekedetét megítélni. Hát nem egy fantasztikus, monumentális ítélet? Ezt nem is tudjuk aggyal fölfogni. Akik a történelem kezdete óta éltek emberek. Márpedig egész komolyan így mondja, hogy minden cselekedetet előhoz, méghozzá minden titkos dologgal együtt, és az is érdekes, azt mondja, akár jó, akár gonosz legyen az. A jóra épp úgy figyel, mint a gonoszra. Egy teljesen igazságos, minden tényre tekintő, univerzális és monumentális ítélet. A Pál apostol pedig ezt írja az Új Szövetségben, ugyancsak nagyon ünnepélyesen hangzanak a szavai, mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztusi ítélőszék előtt. Ugye azt hiszem érezzük, hogy ezen itt meg a kell szó milyen hangsúlyoz. Nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztusi ítélőszék előtt. Tehát akkor ugye valami ellentmondás van abban, hogy ha valaki egy földi törvényszék elé készül, szóval valamilyen ügye van, és a bíróság elé készül, akkor kutatja a törvénykönyveket, ügyvédet fogad, teljesen tisztában akar lenni a maga ügyével, vajon hogy fog ő megállni abban az ítéletben, vagy hogy fogja védeni magát, vagy bizonyítani a maga igazát, és milyen furcsa ellentmondás, hogy az Isten ítéletét illetően pedig valamilyen érdektelenség van. Közöny, érdektelenség, tudatlanság. Ezzel a három szóval lehet ugye a legjobban jellemezni. Közöny, érdektelenség és tudatlanság. Pedig ez a legkomolyabb ítélet, amire csak gondolni lehet, és a legkörültekintőbb. És ez nem valamilyen ügyben szolgáltat nekünk igazságot, vagy jogot, vagy nem szolgáltat, hanem itt az örök sorsunk dől el. Az, hogy örök életet nyerünk az újjáteremtett földön, vagy pedig át kell élnünk tudatosan az ítélet hirdetést, és az élet jogának az örökre szóló elvesztését. Ugye óriási súlyú kérdés ez. És még egyszer mondom, teljesen természetellenes, hogy közöny, érdektelenség, tudatlanság, ez jellemző az utolsó ítéletet illetően. Hát tegyük fel azt a kérdést is, hogy egyáltalán mit tudhatunk meg a Biblia alapján, hogy mikor lesz az utolsó ítélet. A keresztény köztudatban eléggé beivódott az eszme, hogy amikor kiki meghal, akkor lesz egy egyéni külön ítélet. De hadd mondjam határozottan, hogy a Biblia sehol nem tanítja ezt. Olvastam különböző dogmatikai művekben is, legutóbb például egy római katolikus dogmatikai műben néztem, hogy mit tanít erről. Nagyon egyértelműen azt írja, a Biblia sehol sem tanít kifejezetten az egyéni különítéletről. Tehát teljesen egyértelmű kimondása ennek. Tehát a Szentírás szerint Isten nem egyenként ítéli meg az embereket rögtön, amikor meghalnak, hanem van egy univerzális, monumentális, hatalmas végítélet. Mint ahogy az apostoli hitvallás is úgy szól az utolsó ítéletre, mint ami egyszerre lesz az emberi történelemnek a végén, és összefügg Jézus második eljövetelével. Még kevesebben ismerik azt a tényt, hogy a Biblia szerint a végső ítéletnek két szakasza van. Szeretném olvasni az erre vonatkozó igét Péter leveléből, Péter első leveléből, más igéket is idézhetnék, de ez az egyik legvilágosabb. Péter első levele, 4. fejezetéből olvasom a 17. és 18. verset. Így olvasom. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Istennek házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös? Világosan kitűnik ezekből az ígékből, hogy sorrendje van az utolsó ítéletnek. Hadd olvassam még egyszer. Itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának. És ha az igaz is alig tartatik meg, ugye mutatja, hogy milyen komoly ez az ítélet, hová lesz az istentelen és a bűnös. Tehát a Biblia szerint az ítéletnek van egy első szakasza, amely az Isten házára vonatkozik. A Bibliából ezt úgy értjük meg, hogy mindazokra, akik valamilyen módon az Isten kegyelmére az igényüket bejelentették, akik a megváltásban részesülni szeretnének, úgy is mondja ezt a Biblia, akiknek a neve az élet könyvébe került, az ítélet első szakasza az Isten házán zajlik. És ez a szakasz, ez is meglepő lehet sokaknak, de a Bibliából világosan kitűnik, számunkra láthatatlanul végbe megy a mennyben, még mielőtt Jézus megjelennék az ő dicsőséges második eljövetelekor. Hogy is mondta Jézus? Hogy amikor ő eljön, akkor majd azok, akik méltókká tétettek, hogy ama világot, a halálból való feltámadást és ama világot elvegyék. Tehát egy bizonyos ítéletben méltókká tétettek, mielőtt Jézus megjelenik, mert ezt az egész új szövetség egyértelműen tanúsítja, hogy amikor Jézus jön, akkor azonnal megtörténik az első feltámadás, az örök életre való feltámadás, illetve az élők közül azoknak a halhatatlanságra, örök életre alkalmas testbe való átváltozása, akiket az élők közül Isten ítélete elfogadott. Tehát, hogy kik tétetnek méltóká arra, hogy a feltámadást, az első feltámadást, az örök életre való feltámadást, vagy az elváltozást elnyerjék, ez eldöntött tény, mire Krisztus megjelenik. Ebből az is következik, hogy nekik saját személyükben nem kell megjelenniük az ítéletben, ami egy csodálatos kiváltság. Nagyon sok keresztény nem szokott erre gondolni, hogy ennél nagyobb kiváltság nincs, mint hogy Krisztus képviselőjük és bírájuk egyaránt, és soha nem kell saját személyükben az ítélő szék elé állni, és megérni azt, hogy megnyittatnak a könyvek, ahogy a Biblia mondja, és feltárulnak az ő cselekedeteik, és szembesülnek azokkal. Mert ők jelenlétük, személyes jelenlétek nélkül kegyelmet nyernek a Krisztusba vetett hitük alapján ebben az ítéletben. Erről az ítéletnek, erről a szakaszáról beszél Dániel könyve 7. fejezete, otthon érdemes elolvasni a Dániel könyve 7. fejezetében, a 9. versről a 13-ig, így látta Dániel próféta látomásban, látta, hogy a mennyben királyi székek tétettek le, ítélők ültek le, könyvek nyittattak meg, és azután látja, hogy megjelenik ott az emberfia, és még azután jön az emberfia az ég felhőiben, és adatik át néki a hatalom a föld felett. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez az ítéletnek ez a szakasza még megelőzi Jézus második eljövetelét. Pillanatra kitérnek arra is, hogy könyvek nyittatnak meg. Hát fogalmunk sincs, hogy a Jóisten hogyan dokumentálja az emberek cselekedeteit. Az elején idéztem Prédikátor könyvéből, hogy Isten minden cselekedetet előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az, előhozni akkor tudja, ha mindent megőrzött és mindent megörökített. És hogy a Jóistennek milyen technikája van az egyes emberi életek és cselekedetek rögzítésére, fogalmunk sincs. Hogy könnyen megérthessük a Biblia, így mondja, könyvek. Azt mondja, az ítéletben könyvek nyittatnak meg. És az is érdekes, hogy többről beszél. Érdemes úgy számba venni, hogy a Biblia milyen könyveket sorol, amelyek az ítéletkor megnyitatnak. Az egyik legismertebb az életkönyve, ugye ezt többször említi az Új Szövetség. És világosan kiderül, hogy mindazoknak a neve bekerül az életkönyvébe, akik valaha is igényüket bejelentették az örök életre, akik a Krisztus kegyelmért bármilyen módon folyamodtak. És a Biblia azután így mondja, hogy aki győz, nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. Ebből világos, hogy itt az a nagy kérdés, hogy belekerült az életkönyvébe, de benne marad-e? Azaz méltóvá tétetik-e az örök életnek az elnyerésére? Van egy ilyen mondás, hogy az életkönyvébe belekerülni könnyű. De mert az Isten mindenkit hív, és mindenkit elfogad, aki folyamodik az ő kegyelméért, de a benne maradás a kérdés, amire így mondja a Biblia, aki győz, nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. Azután beszél a Biblia arról, hogy Isten megörökíti minden törvényszegésünket is. Szóval ez nem úgy van, mint a földben, hogy hát csak azokat a törvényszegéseket kérik számon az embereken, amit, hogy így mondjam, valaki lefülelte az elkövetőt, és valamiképpen hát az bíróság elé került, hanem ugye, hogy is mondja Jeremiás próféta, még ha lúgban mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. Ugye ennek fényében látszik, hogy milyen naív volt Pilátus azzal a kézmosással. Nem tudta, hogy van a Bibliában ilyen ige, ugye? Hogy még ha lúgban mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. De csodálatos az, hogy az Isten az igaz cselekedeteket is megőrzi. Jézus azt mondta egyszer földi életében, ha valaki csak egy pohár hideg vizet ad tanítványnak, tanítvány nevében, nem veszíti el a jutalmát. Nem csodálatos az Isten igazságossága? Ő nem olyan bíró, hogy csak a törvényszegéseket figyeli és őrzi, de minden igaz, őszinte cselekedetet is. Egy pohár víz sem lesz elfelejtve az utolsó ítéletkor. És még egy különös dolog, amiről alig-alig tud valaki, a Biblia még arról is beszél, hogy az Istennél van egyfajta, így mondhatnánk talán, hogy személy leírás könyve, vagy életkörülmények dokumentálásának a könyve. Erről több bibliai hely által értesülünk. Például a 139. Zsoltárban azt írja a Zsoltárírő, hogy nem volt elrejtve előtted az én alaktalan testem, amikor titokban formáltattam, ugye a magzatállapotra utal, és azt mondja, könyvedbe ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Hát modern nyelven azt mondhatnánk, hogy Isten még a születés előtti befolyásokat is figyelembe veszi. Annyira méltányos lesz az ítélete, hogy annyira mérlegel minden körülményt. Tehát ez az ítéletnek az első szakasza, ami az Isten házán megy végbe. Még egy utolsó igét is említenék a Jelenések könyve 18. fejezetében, ahol azt mondja, hogy még mielőtt Jézus megjelennék a földön, a mennyben szózatok hangzanak, amelyek azt mondják, eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és szenteknek, kicsinyeknek és nagyoknak, akik a te nevedet félik. Tehát még Jézus nem jött el, még nem volt feltámadás, még a halottak alusznak a sírban, de már a mennyben hangzik, eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Tehát a Bibliából valami olyan kép bontakozik ki előttünk, hogy az Isten háza feletti ítélet az kezdődik az első emberi nemzedéktől kezdve végig a holtakon, bezárva az élők nemzedékével, akik életben érik meg Jézus megjelenését. Az ítéletnek a második szakasza pedig Jézus második eljövetele után lesz, ha Biblia szerint 1000 esztendőn át tart, egy hatalmas, monumentális ítélet. Így mondja a Biblia, hogy azok felett így fogalmaz, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának. Ugye milyen érdekes ez a megfogalmazás. Nem azt mondja, hogy gonosztevők, nem azt mondja, hogy a sötét bűnözők, hanem mindazok, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának, akik nem ragadták meg az ő megjobbulásukra és menekülésükre felkínált kegyelmet. És külön érdekessége az ítélet eme szakaszának, hogy ebbe Isten a megváltott embereket is belevonja. Ugye világosan mondja a Biblia, hogy adatik nékik ítélettétel azoknak, akik az első feltámadásban részesültek, vagy az elváltozásban. Pál apostol pedig azt mondja, hogy a szentek a világot ítélik meg Krisztussal együtt, és még a bűn szerzője, Sátán és az ő angyalai megítélésében is részt vesznek. És ennek az ítéletnek a kihirdetése és az ítéleteknek, a szomorú ítéleteknek a végrehajtása pedig az 1000 esztendő végén lesz a Biblia szerint. És Jelenések könyve 20. fejezete megrázóan mutatja be, hogy látja az Isten királyi székét, és itt már személyesen kell megjelenniük, kicsiknek és nagyoknak, mindenkinek. És szembesülniük kell azokkal, hogy megnyittatnak a könyvek, és megítéltetnek az ő cselekedeteik alapján. Tehát ő nekik már át kell élni a megítéltetésnek a drámáját, a szembesülést a saját tetteikkel, és a saját most már immár helyrehozhatatlan mulasztásukkal. Tehát így próbáltam fölvázolni a keretet, hogy az utolsó ítéletről mit mond az egész Biblia, most pedig fordítsuk a figyelmünket arra, ami a súlypontja a mai Biblia tanulmányunknak, hogy hogyan állhatunk meg ebben az ítéletben, és konkrétan Jézus mit tanított erről. Mert azt hiszem, egyetértünk abban, hogy az utolsó ítéletre vonatkozó összes elméleti vagy tényszerű tudásnál fontosabb számunkra az, hogy azt tudjuk meg, hogy hogyan lehet megállni az ítéletben. Nagyon kedves ismerősöm, egy keresztény közösségnek a laikus vezetője volt, Tényleg én úgy tiszteltem az édesap, mint az édesapámat, egy nagyon egyszerű, józan és egy nagyon igaz keresztény ember volt. És súlyos beteg lett, rákos beteg. És elmentünk, hogy imádkozzunk érte néhányan vele együtt, és bátorítsuk őt. És amikor hát velünk együtt imádkozott, de valahogy mi mindig éreztük, hogy ő már nem számol a gyógyulásával, és soha nem felejtem el a mondatot, amit mondott a végén. Azt mondta, hát nagyon kedvesek vagytok, hogy eljöttetek, hogy imádkozzatok értem velem. És akkor így mondta, de engem már csak egyetlen egy dolog foglalkoztat, hogy hogyan fogok megállni a bíró előtt. És olyan igaz ez a mondat, nem kell megvárni azt, hogy halálos betegek legyünk, és nem kell megvárni azt, hogy öregek legyünk. Egész életünkben helyes, ha foglalkoztat bennünket, mint a legfontosabb kérdés, hogyan állhatok meg a bíró előtt. Mert ebben az utolsó ítéletben mindannyiunknak az örök sorsa dől el. Sokkal nagyobb a tét, mint hogy itt a földi életben meddig élünk, vagy egy adott válsághelyzetben életben maradunk, vagy nem. Ez az igazi nagy kérdés, hogy ebben az ítéletben mi az életkönyvében maradunk, vagy kitöröltetünk onnét, hogyan határozza meg a mennyei, az ünnepélyes mennyei ítélőszék a mi örök sorsunkat. És Jézus leginkább a példázataival tanított arra, hogy hogyan állhatunk meg az ítéletben. És én néhány példázatából szeretném fölidézni most a legérdekesebb és legfontosabb mozzanatokat. Máté evangélium a 22. fejezetéhez lapozzanak azok, akik a Bibliájukban is követik az elhangzottakat. Máté evangélium a 22. fejezetében találjuk Jézusnak az egyik nevezetes példázatát. Úgy szoktuk ezt emlegetni, hogy a királyi menyegzőről szóló példázat. Olvasom a 22. fejezetből az első és a második verset. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nékik, mondván, hasonlatos a mennyek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerzett. Kézenfekvő, hogy mire utalhat a menyegző hasonlata? Ugye a menyegző az a vőlegény és a menyasszony egyesülésének az örömünnepe, és a bibliai hasonlat szerint Krisztus a vőlegény, és az ő menyasszonya vagy felesége, az ő hívő népe, az ő hívő egyháza. És Jézus második eljövetelét sokszor hasonlítja menyegzőhöz, hogy Jézus jön, hogy magához vegye az ő hívő népét, és elvigye az ő atya házába a menyegzői vacsorára. Jézus így mondta, hogy királyi menyegző. Hát ez tényleg királyi menyegző, a leghatalmasabb mennyei örömünnep. És most a példázatnak csak egy másik részletét hadd olvassam, a 10. verstől. Kimenvén a szolgák az utakra, begyűjtötték, akiket csak találtak. És aztán olvastam a 11. verstől. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Azt pedig hallgatott. És utána elhangzik a súlyos rendelkezés, hogy a kárhozat ítélete legyen a sorsa. Tehát mit olvastunk? Bemenvén a király megtekintette a menyegző vendégeit. Nyilván nem a menyegző alatt, és nem a menyegző után, hanem a menyegző kezdete előtt. Ugye az előbb mondtuk azt, hogy mielőtt a menyegzőre sor kerülne, hogy Jézus megjelenik, hogy magához vegye az ő hívő népét, előtte lezajlik az ítéletnek egy szakasza számunkra láthatatlanul. Tehát nem lehet a menyegzőre akárkinek csak úgy megjelenni, mert a menyegző ura, és ez az atyára utal, megtekinti a menyegző vendégeit. Milyen szempontból? Ugye itt így mondja jelképes, hogy megnézi, van-e menyegzői ruhájuk. Ténylegesen arról van szó, hogy méltóak-e, alkalmasak arra, hogy a királyi menyegző részt vegyenek. A tájékozottabbak biztosan tudják, hogy a Bibliában mit szimbolizál a ruha. A ruha a jellemnek, a Krisztus igazságának a jelképe, a szimbóluma. Itt szeretnék egy felidézni Zakariás könyve harmadik fejezetéből egy jelenetet, hogy hogyan lehet megszerezni ezt a mennyegzői ruhát. Így olvasom Zakariás könyve harmadik fejezetéből. Na, itt is mennyegzői, direkt illusztráció ahhoz, amiről beszélünk, boldog mennyegzői tülkölés. Jó nagy násznép van, elég sokáig tülkölnek. Tehát a Zakariás könyve harmadik fejezetéből olvasom az első 4 verset. Egy látomást látott Zakariás próféta, egy tanító látomást, és ebben a következőket szemlélhette. Aztán megmutatta nekem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögé ez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Hogy kaphat egy ember mennyegzői ruhát, azt szemlélteti ez a látomás. Az az érdekes, hogy ez a Józsua főpap, akiről itt szó van, Izraelnek az egyik kivételes, igazán hívő főpapja volt. És még ez a hívő és istenfélő főpap is hogy állt az Isten előtt? Valamikor ő igazán az ő igazsága mérlegével megméri az embert, szennyes ruhába öltöztetve. Tehát a Biblia ezzel is érzékelteti, amit másutt is mond, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Szóval egyikünk sem tud a saját erejéből olyan cselekedeteket, vagy olyan igaz életet produkálni, hogy úgy lássa az Isten, hogy makulátlan fehér ruhában áll előtte az ítéletkor. De akkor hogyan rendelkezik a látomásban az Úr? Vegyétek rá róla a szennyes ruhát, és utána azt mondja, lásd, ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Nem vigasztaló ez a kép? Ez azt mondja, hogy mindazok, akik szívből megbánják bűneiket, és Krisztus helyettes áldozatába vetett hittel, kérik azt, hogy a Krisztus igaz élete tulajdonítassék nékik, a Krisztus érdeme tulajdonítassék nékik. Azokról Isten leveszi a szennyes ruhát, és ünnepi ruhákba öltözteti. Ez az a bizonyos hit általi megigazulás. De azért vigyázzunk, nem szabad a dolgot félreérteni. Én egyszer nagyon régen hallgattam valakitől egy prédikációt, aki ezt a Zakariás látomást úgy magyarázta, hogy elővett egy ilyen fekete töltőtollat, így felmutatta. És akkor azt mondta, hogy most bemutatja nekünk, hogy mi a hitáltali megigazulás. És akkor vett az egy tiszta fehér lap volt, így körül tekerte a fekete töltőtollat, és azt mondta, ez a Krisztus érdemei, a Krisztus igaz élete, és akkor ezzel beburkolta a fekete töltőtollat, és azt mondta, ez a hitáltali megigazulás. Nem tudom, a kedves jelenlévők közül észreveszi-e valaki, hogy az illető hol követte el a hibát ezzel a szemléltetéssel, a zakariási látomáshoz képest. Zakariást, a szennyes ruhát körültekerték, ünnepi ruhával? Nem, a szennyes ruhát le kellett venni. Tehát akkor azt hiszem, ebből megértettünk valamit. Nagyon szépen így fogalmazott valaki, hogy a Krisztus érdemei, a Krisztus igazsága nem olyan köpeny, ami alatt be nem vallott és el nem hagyott bűnöket lehet rejtegetni. Nem. Tehát igazából ez így van, hogy Isten kegyelmet ad az embernek, de az a kegyelem rögtön meg is tisztítja az ember szívét, és rögtön el is indítja az igaz cselekedetek útján, ha az ember ezt a kegyelmet megbecsüli. Tehát ebből azt a vigasztalást értsük meg, hogy egyikünk se tud a saját erejéből mennyegzői ruhát produkálni, makulátlan, hibátlan, jellemet, tökéletes cselekedeteket, és nem arról van szó, hogy csak azok juthatnak az Isten országába, akiknek a múltján egyetlen törvényszegés nem égtelenkedik, hiszen ilyen ember nincs is, hanem azok juthatnak be, akik a Krisztus áldozatába vetett hittel mélységesen megbánják, de el is hagyják bűneiket az Isten segítségével, és akik így megkaphatják a Krisztus érdemeinek, a Krisztus igaz életének az ünnepi öltözetét. Tehát ezt az ünnepi öltözetet valamennyien Istentől kapjuk. És nagyon érdekes az is, hogy a példázat szerint hogyan szólította meg a király azt az embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. Barátom, miképpen jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Van valaki közülünk, akinek erről a barátom megszólításról eszébe jut egy bibliai mozzanat? Kit szólított meg Isten is, hogy barátom? Ugye, Júdást? Azt mondta, barátom, miért jöttél, csókkal árulod el az ember fiát? Nem tudom, érzékeljük-e, milyennek a jelentősége. Mintha az Isten az ítéletkor szánalommal néz minden ember. Nem arról van szó, hogy szikrázik az Isten haragja, hanem szánalommal néz, és azt mondja, barátom, nem vagyok ellenséged, sajnállak, fájlalom a helyzetedet, de mit tehetek veled? Mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Ugye ez súlyosabb, mint egy szikrázó harag. Van egy ilyen kifejezés Jelenések könyvében, hogy eljött a bárány haragja. Ezen is lehet elgondolkozni. Ugye a bárány nem egy haragos állat, de az egy gyógyíthatatlan és felháborító gonoszság, amely a bárány haragját vívja ki. Tehát a Biblia így érzékelteti velünk azt, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. De ha az ember nem szerzi meg a mennyegzői ruhát, nem bánja meg, nem vallja meg, nem hagyja el a bűneit, nem folyamodik az Isten kegyelmért, akkor az Isten minden szánalmával együtt is csak ezt tudja mondani, barátom, hát lásd be, ítéld meg magad. Ha nincs mennyegzői ruhát, hogyan vehetnél részt a mennyegzőn, ha nem vagy alkalmas rá, ha nem készültél fel rá. És Jézus ezt a példázatát ezzel a kijelentéssel fejezte be, és ez bizony nagyon elgondolkoztató. Olvasom a 22. fejezet 14. versét. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Ez a hivatalosok, így is mondhatnánk, sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Akkor helyén való elbizakodottnak lenni az ítéletet illetően? Helyén való könnyelműen gondolni az utolsó ítéletre? Mert Jézus azt mondta, sokan vannak az elhívottak, tehát, ahogy így mondjam, a pályázók, mondjam így, az Isten országára, vagy az üdvösségre, és ehhez képest kevesen a választottak. Pedig az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és amennyiben rajta áll, ő egy ember sem, nem azt keresi, hogy egy ember hogy maradjon ki az Isten országából, hanem azt, hogy hogyan üdvözíthetné, és mit tehet még érte, hogy üdvözítse. Tehát még egyszer mondom, ne könnyelműen gondoljunk az utolsó ítélete, ne vegyük könnyen az ítéletnek a kérdését, mert a Jézus a legnagyobb komolysággal azt mondta, hogy sokan vannak az elhívottak, sok a pályázó, sok a magabiztos elbizakodott keresztény, de kevesen lesznek a választottak ehhez képest. Ez nem azt jelenti, hogy ténylegesen kevesen lesznek, de ehhez képest kisebbség és egy maradék szám csak azok, akik az ítéletben valóban megállhatnak. Emlékszünk, Péter apostol is mit mond, ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös. Azután egy másik példázatára szeretnék hivatkozni Jézusnak, ezt is az utolsó ítélet törvényszerűségeinek a szemléltetésére mondta el, és ez pedig a talentumoknak a példázata volt. Máté evangélium a 25. fejezetében lehet megtalálni, csak egy kis részletet olvasok belőle. Beszél arról, hogy valaki átadja a vagyonát a szolgáinak, és maga messze útra megy, és aztán így olvasom a 19. versben. Máté evangélium a 25. fejezet 19. vers. Sok idő múlva pedig megjöttem a szolgáknak, ura, és számot vetett velük. Ugye ez az egyetlen mondat azért milyen komoly dolog. Jézus 2000 évvel ezelőtt járt a földön, és sokan úgy gondolják, hát egyszer itt járt, és hát valahova a ködös semmibe vész az, hát hogy egyszer visszajön ítélni eleveneket és holtakat. De Jézus milyen komolyan mondta, sok idő múlva pedig megjött a ma szolgáknak ura, és számot vetett velük. Tehát érzékeltette Jézus, hogy jelentős idő telik el az ő első eljövetelétől a másodikig, de azt mondta, meg fog történni. Sok idő múlva megjön a szolgáknak ura, és számot vet az ő szolgáival. És ennél a számvetésnél azt látjuk, hogy Isten abszolút nem a teljesítmény szerint ítél, hanem itt egy szempontot emel ki Jézus, hogy mindenkitől azt kéri számon, hogy erejéhez képest, ahány talentumot kapott, amennyi, most már fordítsuk le a jelképes beszédet, amennyi képességet rájuk bízott az Isten, amennyi lehetőséget adott nekik az életben, ezt mennyire kamatoztatták mások javára. A példázatnak az a lényege, hogy ez nem elég, ha valaki megőrzi magának azt, amit az Isten adott, hanem ha azt kamatoztatta mások javára, mások áldására. Hát itt egy nagyon komoly kérdést kell feltennünk. Ezek szerint az utolsó ítélet mércéje, hogy a képességeinket és a lehetőségeinket mennyire használtuk föl mások javára, mások áldására, mások üdvösségére. Azt írja Pál apostol, mint egy keresztény hitvallást mondja, közülünk senki sem él önmagának. Hát minden keresztény közösség minden tagja elmondhatja, mert közülünk senki sem él önmagának. Hányan úgy gondolják, hogy hát jó keresztény az ember, hogyha gondoskodik a családjáról, megkeresi a kenyerét, de egész életében önmagának él. De a Szentírás azt mondja, nyissuk ki a szemünket, és nézzük meg azt a tengernyi emberi szenvedést és nyomorúságot, ami közöttünk van. És nézzük meg azt a rengeteg emberi tudatlanságot. És azt, hogy az Isten pedig keresni és megmenteni akarja az elveszetteket. És mintha a Jóisten azt mondaná, ha te tudsz egy életen át csak önmagadnak élni, és nem indít meg az Isten szeretete, és az a rengeteg emberi szenvedés és tudatlanság, és nem kamatoztatod a képességeidet és a lehetőségeidet, hogy másoknak is segíts az Isten szeretetével, akkor hiával találtatunk az ítéletben. Akkor az Isten azt mondja, hogy nem léptünk ki az önzésünkből. Önmagunknak éltünk, az Isten országának pedig más a törvénye, az ott a szeretet, az önzetlenség, az alaptörvény. És mintha azt mondaná, nem beilleszthető az Isten országában, nem tudna örülni az Isten országában az az ember, akit ezen a földön véges végig csak önmagának élt. És nem kamatoztatott mindent mások javára, szenvedő emberek segítségére, az elveszettek keresésére és megtartására. Aztán Jézusnak még egy példázata van Máté evangélium a 25. fejezetében, ami szintén az utolsó ítéletet szemlélteti. Ez egyik leggyönyörűbb példázata Jézusnak, legalábbis Jézus egyik legegyszerűbb és leghatalmasabb tanításának éreztem mindig. Ez pedig a juhok és a kecskék szétválasztásáról szóló példázat. Jézus nagyon leegyszerűsítve mutatta be ezt, itt az utolsó ítéletet. Ugye példázatnak eleve ez a jellege, hogy képiesen, tömören ábrázol, hogy valóban jobb és bal keze felé fog állítani embereket, de ami itt minket legjobban érdekel, hogy milyen szempont szerint különíti el őket. Tehát mi van ez az a fő szempont, ami szerint egyesek üdvözülnek, mások pedig elkárhoznak. Mert a jobb keze felől állóknak ezt fogja mondani, gyönyörű, szép, igen, nézzük meg a 34. verset, milyen szépen mondta Jézus. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Ugye milyen kívánatos jobb kéz felé kerülni, ahol Jézus azt mondja, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra a világ alapítása óta készítetett. A másik tábornak pedig azt mondja, hogy távozzatok tőlem, ti kárhozottak. Ugye? Az örök, itt ez nem azt jelenti, hogy örökké, hanem örökre szóló, megsemmisítő tűzre, amely Sátánnak és az ő angyalainak készítetett. Ugye? Félelmetes különbség. És akkor még egyszer mondom, mi az a szempont? Mi az az egy szempont? Többen gondolom ismerik ezt a példázatot. A jobb keze felül állóknak azzal indokolja, hogy őket az örök élet örököseivé teszi. Ugye ezt fogja mondani nekik, olvasom szó szerint. Éheztem, ennem adtatok, szomjuhoztam, innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok engem, mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, fogoly voltam, eljöttetek hozzám. És akkor ezek meglepődve kérdezik, hogy Uram, hát mikor láttuk, hogy te éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, innod adtunk volna? Mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelem voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És most jön a csúcspont, és felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, emezél legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Mi a megható ebben? Hogy Jézus azt mondta, egyjel a legkisebbek közül. Magával, Jézussal azok, akik őt tisztelik, szívesen cselekedné meg az ember ezeket. Vagy az emberek közül azokat, akiket nagyra tartunk, akinek úgy érezzük megtisztelő a barátságuk, megtisztelő, ha egyáltalán valamit tehetünk értük. De Jézus azt mondta, hogy nem az ilyen látványos nagy dolgokon méri meg Isten a jellemet az utolsó ítéletben, hanem azt nézi meg, hogy egyel a legkisebbek iránt. És a másik csoport, akiket a bal keze felül állít, azoknak ugyanezt fogja mondani, hogy nem tettétek meg mindezeket velem. És azok is csodálkozva kérdezik, hogy mikor láttunk téged ilyen helyzetben, és nem szolgáltunk volna néked. És Jézus azt mondja, amennyiben nem tettétek meg egyel azért legkisebb atyám fiai közül én velem nem tettétek meg. Akkor megkérdezem, hogy ki az, aki egyel a legkisebbek iránt is mindig a szeretet cselekedetei gyakorolja. Egy szép hasonlat szerint csak az az ember, akiben az isteni szeretet úgy folyik, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér. De tehát neki mindegy, hogy egy a legkisebbek közül. Ezek tényleg már nem is emlékeznek erre a sok-sok esetre, amikor egyel a legkisebbek közül ők mit csináltak, mert nekik már természetes volt. Vérükké lett, hogy a szeretet törvény szerint, az irgalmasság törvénye szerint cselekedjenek. Tehát, kedves jelenlévők, az utolsó ítéletben Isten mindegyikünknél azt fogja nézni, hogy egyel a legkisebbek közül hogyan viselkedtünk. Ez az egy a legkisebbek közül akárki lehet. Lehet az egyik családtagunk, lehet egy szerencsétlen, nyomorult ember, akit mi kikerültünk, mint a példázatbeli pap meg a lévita, és az Isten ezt nézi, egyel a legkisebbek közül hogyan viselkedtetek. Észrevétlenül a hétköznapi életnek az apró mozzanataiban. Mert ez árulja el, hogy az isteni szeretet, ami még egyszer mondom, a mennynek a nyelve, vagy a mennynek a légköre, az mennyivel bellett a sajátunká, és mennyiben nem. Tehát az Isten olyan pontosan meg tudja különböztetni az embereket egymástól, hogy ki illeszthető be az Isten országába, ki nem, hogy az bámulatos. Ugye keleten nagyon sokszor együtt vannak a kecskék és a juhok, és ami a keleti nyájak jellegzetessége, hogy a juhok fehérek, a kecskék feketék. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy mikor Jézus jön ítéletre, és szétválasztja egymástól, mint a pásztor a juhokat a kecskéktől, hát ennél egyértelműbb dolog nincs. A juhot meg kecskét abszolút meg lehet különböztetni, pláne ha még fekete meg fehér. Tehát nekünk olyan bonyolultnak tűnik az ítélet, de azt mondja az Isten ezzel a mértékegységgel, hogy ki hogyan viselkedik egyel a legkisebbek iránt, hajszál pontosan ketté tudja választani az embereket, fekete-fehéren ketté tudja választani a népeket, hogy ki alkalmas az Isten országára, és ki nem. Tehát, ha meg akarunk állni az ítéletben, akkor nagyon ügyeljünk a szeretet cselekedeteire. A szeretetnek az apró cselekedeteire, a szinte észrevétlen apró cselekedeteire egyel a legkisebbek iránt. Mert az ítéletnek ez a mértékegysége. És utána még egy példázatára hivatkoznék Jézusnak, ahol ugye megint csak fölhívta a figyelmet egy nagyon fontos szempontra az utolsó ítélettel kapcsolatban, ez pedig az adószolga példázata. Máté evangélium a 18. fejezetében található, itt is emlegettük egy korábbi előadáson, és attól függetlenül is ismerhetik többen. Ugye itt Jézus azt mondta el, hogy ugye a korabeli adós rabszolgasága példázatnak a képanyaga, hogy valaki 10 000 talentummal tartozott egy királynak, és nem tudta megadni, adós rabszolgaságba került volna a családjával együtt, de amikor könyörgött a királynak, akkor az megkönyörült rajta, és mind a 10 000 talentumot teljesen elengedte neki. Ugye Jézus ezzel ábrázolta azt, hogy annyi törvényszegésünk lehet, mintha 10 000 talentumnyi adósságunk lenne, ami a korabeli pénzettséggel számolva egy soha-soha meg nem fizethető adósság. És Jézus nem azt mondja, hogy türelmes hozzánk, majd megváltozunk, majd helyrehozzuk, úgyse tudjuk megtenni, hanem képes 10 000 talentumot egy pillanat alatt elengedni. Nem tudom, ki emlékszik rá, hogy Dávid történetében van az Ószövetségben egy ilyen csodálatos ige. Dávid micsoda szörnyű bűnt követett el. Egy durva házasságtörés megtetézve egy közvetett gyilkossággal, amiben már ennek kapcsán belesodródott. Ráadásul még tegyük hozzá azt, hogy ugye az Istenhez milyen közel álló ember volt, mennyi áldott tapasztalatot szerzett az Isten kegyelméről, és hogy még ihlette őt az Isten, próféta volt, mondja róla az apostolok cselekedetei, és zsoltárokat szerzett. Ha ezt mind figyelembe vesszük, szinte beleborzongunk, hogy mit tett. És mégis, mikor mélységesen megbánta, mit mondott neki Nátán próféta? Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Döbbenetes, igen, nem? 10 000 talentumot egy pillanat alatt elengedte az Úr. De ugyanebben a példázatban Jézus azt is elmondta, hogy mikor ugyanez a szolga kiment a király szín elől, és ő meg egy semmi kis dologért, egy napszámnyi, ugye, 100 dénárral volt adós neki az ember, egy napszámnyi összeggel, azt pedig folytogatta, és az hiába könyörgött neki úgy, mint ahogy ő előbb a királynak, ő csak egyet hajtogatott, fizesd meg, amivel tartozol, és átadta a bíróság kezébe. És azt mondta el Jézus a példázatban, a királynak a szolgái mindezt látták, felettébb megszomorodva jelentették az ő uruknak. Az Úr visszaidézte a szolgát, és azt mondta, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna-e néked is könyörülni a te szolgatásodon, amiképpen én könyörültem te rajtad? És akkor rendelkezik, vessék őt a külső sötétségre, a kárhozatra, és az utolsó fillérig fizesse meg az összes adósságát. Ezzel a példázattal Jézus azt mutatta be, hogy van még egy nagyon kritikus pontja annak, hogy az ítéletben megállhatunk-e, hogy mi hajlandóak vagyunk-e másoknak megbocsátani. Mert ugye az adósság a példázatban azt jelzi, hogy vétett valaki ellen. És ahogyan mi vétünk az Isten ellen, és az Isten ezt az adósságot elengedi, mások vétenek ellenünk, kérdés, hogy mi is hajlandóak vagyunk-e hasonlóképpen elengedni ezt az adósságot. Mert a kemény szívű, kérlelhetetlen, meg nem bocsátó magatartás bárki iránt, aki ellenünk vétkezett, a legbiztosabban kizár az Isten országából. Mert Jézus megmondta a hegyi beszédben, amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. A mi atyánkhoz is hozzáfűzte ezt a félreérthetetlen figyelmeztetést, ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, néktek is megbocsátati mennyei atyátok, ha nem bocsátjátok meg, néktek sem bocsát meg. Mert a Jóisten nem hagyja jóvá ezt az önző kétféle mértéket, hogy az ember azt mondja Istennek, légy kegyelmes hozzám, nekem adj meg mindent. Félrefordul, és a másiknak, a ugyanolyan nyomorult embernek, mint ő, nem hajlandó ugyanazt a kegyelmet és bocsánatot megadni. Ez olyan rút önzés, olyan igazságtalanság, amit az igazságos Isten soha el nem fogadhat. Ezért mondja azt Jakab apostol is, hogy az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, de dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. És hadd olvassak Máté evangélium 5. fejezetéből még egy igét ezzel kapcsolatban. Máté evangélium 5. fejezetében ezt olvasom, a 25. verset. Kicsit olyan különösnek hat ez a Biblia ige, sokan azt hiszem nem is nagyon értik ezt az ígét, de az elmondottak alapján azt remélem mindnyájan érteni fogjuk. Légy jó akarója a te ellenségednek, hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlözbe ne vessen téged. Míg a következő vers is, bizony mondom néked, ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Tehát mit mondott ezzel Jézus? Légy jó akarója a te ellenségednek, a te ellenséged a bíró kezébe ne adjon téged. Mint azt mondta volna Jézus, ha valakinek meg nem bocsátasz, ha valakivel kérlelhetetlen és meg nem bocsátó lelkületet tanúsítasz, ha te ellenséget tartasz, akivel nem akarsz megbékélni, ez a kérlelhetetlenség, ez a keménység a bíró kezébe ad téged. Mert akkor a Jóisten azt mondja, én szeretnék irgalmasságot gyakorolni veled, de ha te nem vagy hajlandó irgalmas lenni a te fele barátodhoz, akkor ezt az igazságtalanságot én jóvá hagyhatom. Hát én könyörülök rajta, 10 000 talentumot elengedek, nem kellene neked is könyörülni a te szolgatásodon. Tehát ezért azt mondhatjuk, hogy egy keresztény embernek lehet ellensége, hogy akármit tesz, az vele ellenségeskedik, de olyan értelme nem lehet ellensége, hogy ő szíve szerint ellenséges érzéseket táplál valaki iránt, ő valakit ellenségnek tart, vagy ellenségként viszonyul hozzá, és nem hajlandó neki megbocsátani. Mert Jézus azt mondja, vigyázz, ha ilyen ellenséged van, vigyázz, ha ilyen adósod van, akinek te nem vagy hajlandó az adósságát elengedni, ez a bíró kezébe ad téged. Ugye megdöbbentő. És azt mondja, békülj meg vele hamar, míg az úton vagy, hogy a te ellenséged a bíró kezébe ne adjon, hogy Istennek azt ne kelljen mondani, jó, te nem engedted el a másiknak az adósságot, akkor én sem engedhetem el a tiédet. Fizess meg az utolsó fillérig. Én azt hiszem, hogy Jézusnak ezek a tanításai elég világosan mutatják nekünk, hogy az utolsó ítéletben való megálláshoz mire van szükség. Egyikünknek sincs mennyegzőre alkalmas ruhánk. De kérhetjük, hogy a Krisztus érdemei, a Krisztus igaz élete tulajdonítassék nékünk. De ha mi ezt szívből kérjük, akkor ez azzal együtt jár, hogy meg kell vallanunk és el kell hagynunk a bűneinket. Nem lehet az álnokságaink tetejébe fölvenni az ünnepi ruhát, hanem csak úgy, hogy Isten leveszi rólunk a mi álnokságunkat. Engedjük, hogy megtisztítsa az életünket, és akkor takarhatja be a Krisztus igaz élete, a Krisztus érdemei, a mi törvényszegéseinket, a mi nyomorúságainkat, és Isten mindezek ellenére kegyelemből üdvözíthet minket. A másik szempont, amit láttunk, hogy nem élhetünk önmagunknak. Ha csak önmagunknak akarunk élni, az egész életünknek ez az élet filozófiája, hogy én és a családom minél jobban, és a tengernyi emberi nyomorúság, szenvedés, tudatlanság, Isten nélküliség nem érinti meg a szívünket, és nem keressük azt, hogy én mit tehetek Istennel együtt az elveszett emberek megkereséséért és megtartásáért, akkor Isten minket velejéig, tengelyében önzőnek talál, és azt mondja, nem alkalmas az Isten országára. És megméri a mi életünket, különösképpen abban a tekintetben, hogy egyel a legkisebbek iránt, az élet hétköznapi apró mozzanataiban hogyan viselkedünk. Ennek a tükrében állapítja meg azt, hogy az isteni szeretet, ami az Isten világában abszolút törvény is uralkodik, aznak az elménkbe és a szívünkbe íródott-e. Az Isten országában nem lehet úgy bejutni, mint ahogy itt a Földön állampolgárságot lehet szerezni, hogyha egy kicsit dadogva is, de tudja annak az országnak a nyelvét, egy picit tud rajta beszélni, és hogyha annak a törvényeit szóban elismeri, hogy elfogadja, akkor elég. Az Isten országában nem lehet bejutni. Az Isten megnézi itt a cselekedeteink, hogy elménkbe és szívünkbe van-e már beírva az a törvény. Nem viszi az ember oda a bűnnek, az önzésnek a fertőzését. És a Jóisten még amire különösképpen odafigyel, hogy az ő irgalmassága irgalmasságot szülte bennünk. Az ő irgalmassága irgalmasságra késztetette minket egymást iránt, megindította minket. Tehát azt hiszem, láthatjuk, hogy az Isten ítélete egyszerre irgalmas és egyszerre igazságos. Milyen bátorító, hogy nem csak azok juthatnak az Isten országába, akik nagyon jó körülmények között születtek, nagyon jó nevelést kaptak, és az életük csupa győzelem is, és nagyszerű teljesítményeik vannak. Az Isten országába bejuthatnak az utolsók is. Mindenki bejuthat, de nem lehet bejutni úgy, hogy a saját igazságunkba akarunk bemenni, és nem valljuk meg, nem bánjuk meg a bűneinket, és nem ismerjük el a méltatlanságot, és nem kérjük a Krisztus egykegyelmét. Nem lehet bejutni úgy, hogy csak önzően magunknak élünk. Nem lehet bejutni úgy, hogy a szeretet hétköznapi cselekedeteit nem gyakoroljuk, hogy a szeretet mennyei nyelvét nem tanultuk meg. És nem lehet bejutni akkor, ha nem vagyunk hajlandóak megbocsátani egymásnak, és irgalmasságot gyakorolni egymást iránt, és elengedni az adósságokat. Ugye meg lehetünk elégedve az ítélet alapelveivel? Vagy van közöttünk valaki, azt mondja, hogy az Isten ítélete nem igazságos és irgalmas? Mindenkinek van esélye, hogy az ítéletben van, Isten elfogadja őt, mindenkinek. Mindenkinek adatik a mennyegzői ruha, és az Isten mindenkit üdvözíteni szeretne. De ezeket a feltételeket, amiket az előbb mondunk, ezeken nem változtathat. Mi is belátjuk. Akkor lesz új ég és új föld, amelyben igazság lakozik, ha oda Isten csak olyan embereket fogad be, akik belátták, megvallották bűneiket, Krisztus kegyelméért folyamodtak, és az ő erejével szembe fordultak ezekkel, akik megtanulták az önzetlenség, a szeretet szolgálat nyelvét, és akikben az Isten irgalmassága irgalmasságot szült. Nagyon egyszerű, nem? Jézus példázatai erről beszéltek. És egyikünk sem mondhatja, egyik feltételről sem, hogy igazságtalan vagy mondhatnánk azt, hogy hát a Jóisten itt engedményt tehetne. Belátjuk, hogy ezeket fenn kell az Istennek tartania. Akkor tehát minket állandóan foglalkoztasson ez, hogy egyszer csak megjelenik, aki elment hosszú időre, sok idő múlva megjelenik Krisztus, és számot vet az ő szolgáival. Így mondja itt az egyik példázatban, eljön és beül az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és jobb kéz és bal kéz felé sorolja őket. És a Biblia ezt igen-igen komoly dolognak mondja. Itt dől el a mi örök sorsunk. És befejezném a mi igehirdetésünket azzal, hogy idézném Pál apostolnak a szavait a Timóteushoz írt második levélből. Pál apostolnak igazi üdvbizonyossága volt közvetlen a mártír halála előtt, és azt szeretném, ha még egyszer az emlékezetünkbe vésnénk, azért mondom, hogy még egyszer, mert úgy emlékszem, egyszer valamikor beszéltünk erről az igéről, de ez egy annyira tömör összefoglalás, hogy talán ezt tudjuk a legjobban az emlékezetünkbe vésni. Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezetében Pál apostol így vallott arról, hogy közvetlen az ő mártír halála előtt milyen alapon tekintető üdvbizonyossággal a jövő felé. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr a ma napon is az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Tehát Pál apostol nem csak arról beszél, hogy ő milyen alapon, hanem azt mondta, velem együtt mindazoknak megadja az igazság koronáját, akik ugyanezeknek a feltételeknek megfelelnek. És miket mondott az apostol? A ma nemes harcot megharcolta. Mi ez a nemes harc? A saját énünk, a saját természetünk elleni harc. Nem lehetséges, hogy felismertük a természetünknek egy negatív jellemvonását, világosan látjuk, hogy azt le kellene győzni, és szétálljuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy nem tudom, és ezt én feladom. Így nem lehet. A Biblia világosan mondja, aki győz. Adjunk hálát a Jóistennek, ha rávezetett minket egy hibás jellem tulajdonságunkra, azt reflektorfénybe állította, és akkor azt mondjuk, a nemes harcot meg kell harcolnunk, nem adjuk fel a küzdelmet. És a Krisztus kegyelmét kérjük ahhoz, hogy ezt a sajátos jellemhibánkat legyőzhessük. Ja, tehát ez ugyanaz, mint a mennyegzői ruhát megszerezni. Ez ugyanaz. A nemes harcot megharcolt, a mennyegzői ruhát megszerezni. A saját természetünknek az érdes, önző, durva vonásainak a legyőzése a Krisztus irgalmassága alapján, a Krisztus kegyelmével. Másodiknak azt mondja, futásomat elvégeztem. Hogy az apostol ezen mit értett, az kitűnik egy nagyon szép vallomásából. Ezt az efézusi gyülekezet véneinek mondta az utolsó jeruzsálemi útja előtt. Azt mondta, semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy az én futásomat elvégezhessem örömmel, a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézus Krisztustól, hogy hirdessem az Isten kegyelmének evangéliumát. Tehát Pál apostol mit nevezett futásának? A többi emberért való szolgálatot. Ez egyik embernek az életében ez, a másikban az. Mindenkinek az erejéhez képest, mindenkinek a körülményeihez képest. De akiben az Isten szeretete él, az nem tudja elnézni a maga emberi környezetét úgy, hogy valamit az emberi szenvedés enyhítéséért, és az Isten ismeret hiányának a betöltéséért a maga környezetében ne tenne. Tehát ez egy másik. A futásomat elvégeztem. A Biblia így mondja, hogy Isten mindnyájunk számára előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk, hogy ezeket valóban beteljesítsük. És harmadiknak azt mondja, a hitet megtartottam. Ez nem azt jelenti, hogy a hitelveket, a tantételekbe vetett hitet. A Bibliában a hitenél sokkal mélyebbet jelent. Az alázatos bizalmat Istenben, amely tudja, hogy saját érdemünk nincs. De ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Ez a Krisztus helyettes áldozatába és közben járó szolgálatába vetett hit. És ezt megtartani, amikor az emberben nincs semmi önigazultság, semmi dicsekedés a saját érdemeire, a saját jó cselekedeteire, hanem tudja, hogy akármennyi jót tett az életben, ami igazán jót tett, azért Isteni a dicsőség, mert az ő kegyelméből tudta tenni. A törvényszegéseit pedig soha nem tudja meg nem történté tenni. Tehát ezért mindenképpen így, hogy a hitet megtartani, a Krisztus helyettes áldozatába és közben járó szolgálatába vetett hit által nyerhetünk üdvösséget egyedül. És ugye milyen világosan látta Pál apostol is, azt mondta, az igazság koronája el van téve nékem ama napra, amikor megadja az igazbíró. Tehát ő se gondolta azt, hogy halála pillanatában lesz felette egy különítélet, egy egyeni különítélet, és rögtön eldől a sorsa, és rögtön az üdvösség birtokába jut. Hanem azt mondta, az igazság koronája félre van téve, el van téve számomra, ama napra, az utolsó ítélet idejére, amikor az igazbíró megadja. És ezután már mindjárt következik az ő megjelenése, ezért is mondja, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Hát szívemből kívánom, hogy az utolsó ítéletről komolyabban gondolkozzunk a jövőben, tekintsük azt valóságnak. Ugye így mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután az ítélet. Az ítéletben való... A mindenkinek a neve megjelenik, és mindenkinek az esete előkerül. Vagy ahogy Dánielnek mondta Isten, menj el a vég felé, és majd felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Ugye ez a szó, hogy a te sorsodra a napoknak végén utal az ítéletre, az utolsó ítéletnek az eredményére. Tehát akár élünk az Úr eljövetelig, akár meghalunk, mindenképpen az ítélet a mi személyünkre is, a mi örök sorsunkra is vonatkozik. És ne akkor kérdezősködjünk, hogy ki állhat meg, amikor nagyon betegek leszünk, vagy a halálunk pillanata érkezik el, hanem egész életünkben ez legyen a döntő kérdésünk, hogyan állhatok meg a bíró előtt. Nem mondhatjuk azt, hogy Jézus nem tárta elénk a világos szempontokat, és nem adott nekünk csodálatos bátorítást. Tehát kívánom, hogy ne felejtsük el a ma elhangzottakat, és nagyon vigyázzunk erre, ellenségünk ne legyen, el nem engedett, meg nem bocsátott adósságát senkinek ne tartsuk számon. Ne éljünk csak önmagunknak, nézzünk körül, hogy mit tehetünk a szenvedő emberiségért Isten akarata szerint, és a szeretet hétköznapi apró cselekedeteire ügyeljünk, és arra, hogy a mi bűneinket megbánjuk, megvalljuk, és az Isten kegyelmét kérjük a nemes harc megharcolásához, a természetünk jellemhibáink legyőzéséhez. És ha ezeket komolyan vesszük, mindegyikünknek van esély arra, hogy az ítéletben kegyelmet találjunk, és felmentő ítéletben részesüljünk. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Hát én azt hittem, hogy azt is említett, hogy ugye sok embernek már az is okoz gondot, hogy hát van ilyen koldusipar, ugye sajnos, hogy szervezet, ugye, akik... Igen, persze, világos. Szóval azt mondta valamelyik, szóval valaki említette egy ismerősöm, hogy hát így autó mellett kéregetett, és meg éppen elég sokáig piros volt, és olyan nagyon életerős valaki volt, és mondta neki, hogy hát olyan jó erőben van, hát nem tud munkát találni, hát olyan megalázó ilyen fiatal embernek egy kéregetni, azt mondja, hát így ötször annyit keresek, hát csak nem megyek el dolgozni. Ugye, tehát ugye ez a cinizmus az. Más valaki mesélte, hogy egy kisebb összeget az, és azt mondta, ennyi, ezt visszaadom, visszaadta. Szóval, ugye hát ezek ugye már minden annyira demoralizáló. Tehát én azt tudom mondani, hogy a másokon való segítés, majd ez a leglényegesebb kérdés, amiről szólni szeretnék, elsősorban nem az ilyen, hogy koldusoknak adjunk, de ma tényleg azt kell, hogy Jóisten tanácsát kérni, és hát ugye tökéletesen nem tudjuk fölmérni, de ha azért valakin látjuk a, hát a teljes alkoholizmust, vagy látjuk ezt, hogy fiatal és életerős, szóval ne legyen semmi lelkiismeretforrásunk mindenkinek adni. És valahol tényleg ez egy komoly lelkismereti kérdés, mert azért még mindig jobb tévedni az irgalmasságban, mint mulasztást elkövetni. Tehát ahol én azt mondanám, én magamnak legalábbis ezt a mércét állítom föl, ahol abszolút egyértelmű, hogy vagy egy fiatal, életerős ember is, vagy olyan kihívó és szemtelen, vagy hát szembe ordít, hogy súlyos alkoholista, akkor nem. Ha viszont csak hát egy nyomorult embert látok, akkor különösebbet nem tudok, lehet, hogy ott is tévedek, de akkor inkább ad az ember. De én úgy gondolom, hogy ez, amit olvastunk, hogy a másik emberen segíteni, azért döntően nem ezt jelent, és elsősorban nem is anyagi segítséget jelent. És azt kell mondanom, hogy még anyagilag is könnyebben ad az ember, mint ami ennél nagyobb dolog, hogy az idejéből adjon, vagy a figyelméből, vagy a szeretetéből adjon. Szóval amikor Jézus azt mondta, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjúztam, innom adtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, ez nem feltétlenül csak a szó szerinti éhezőket, szomjúhozókat jelenti, hiszen rengeteg ember van, akit ugyanúgy kifosztotta a bűn meg az élet nyomorúságai, de nem, szóval nem pénzben szenvednek hiányt, vagy szóval nem szó szerinti értelemben éhesek, szomjasak vagy mezítelenek, hanem tényleg lelki segítségnyújtásra van szükségük. Vagy ahogy Jézus mondta, hogy beteg voltam, eljöttetek hozzám, fogoly, jövevény voltam, meglátogattatok engem. Ugye a Biblia hányszor használja jelképes értelemben a foglyok, a bűnfoglyai, akiket megkötöz valami, akkor jövevény, aki idegen valahol, vagy magányos, vagy kiszolgáltatott. Tehát ezt nem csak a szó szerint ilyen karitatív cselekedetekre kell értenünk, hogy ezt tettétek meg, velem nem tettétek meg. Egyedül voltam, bajban voltam, bűnben megkötözött voltam, eljöttetek hozzám, meglátogattatok engem. Különösen szeretném kiemelni, hogy meglátogattatok engem. Szóval, ha az ember úgy végig gondolja, hogy az élet idejéből mennyit fordít, hogy ő meghív magához valakit, vagy ő meglátogat valakit. De nem azon az alapon, ahogy Jézus egyszer ment egy farizeus meghívta szombatnapon ebédre, és akkor látta, hogy ott csupa előkelőségek vannak, és mondta, hogy amikor ebédet készítesz, akkor ne egyszerűen csak mindig a barátaidat hívd, akik visszahívnak téged, hanem hívd a szegényeket, a csonkabonkákat, ami nem feltétlenül a hajléktalanokat jelenti, vagy a, értjük, átvitt értelemben is. Minden esetre azokat, akik nem neked adnak feltétlenül valamit, vagy nem fűsz hozzá semmi érdek, hanem azért, hogy segíts rajta. Szóval ez, amiről itt Jézus beszél, hogy részt venni a szenvedő emberiség szolgálatában, az elsősorban nem a pénztárcánk nyitogatását jelenti, adott esetben azt is, ami azt mondja, hogyha olyat látsz, akkor az utolsó falatodat is hozd meg. Nem akarom ezt lebecsülni, mert ez is nagyon szükséges, az ember készségesen segítsen ilyen vonatkozásban is. De ami ennél nagyobb dolog, és ami fontosabb, hogy szerető figyelmet fordítsunk a környezetünkre, és el tudjunk menni meglátogatni valakit, meg tudjunk hívni magunkhoz valakit, el tudjunk beszélgetni emberekkel, hiszen látjuk, hogy elapadnak az emberi kapcsolatok, és hogy kitartó, hűséges segítők legyünk. Azt nem emlegettük itt a múlt alkalommal az irgalmas samaritános példázatát, ugye a 10 parancsolat másik kőtáblájával kapcsolatban, és abban a példázatban nem csak az van, amit a múltkor kiemeltünk, hogy Jézus arra a kérdésre, hogy ki a te fele barátod, azt mondta az eretnek is, az ellenség is, meg ugye, aki összehoz az isteni gondviselés, hanem emlékszünk rá, hogy a példázat hogy szólt, hogy mit csinált az a samaritánus? Azt mondja, hogy oda ment a kifosztott, megsebesített emberhez, bekötözte a sebeit, aztán föltette a tulajdon állatára, aztán elvitte a vendégfogadó házig, aztán ott maga gondját viselte, aztán, amikor elment a vendégfogadósra bízta, és még ez sem volt elég, hanem azt mondta, hogy ha valamit ezen felül ráköltesz, mikor pénzt adott neki, még a vendégfogadósnak, hogy a költségeire, hogy ápolja azt az embert, és azt mondta, de ha még ezen felül ráköltesz, mikor visszajövök, én magadom neked. Szóval Jézus azt szemléltette, hogy nem csak úgy egy kicsit, hogy úgy egy pillanatnyi első segélynyújtás, hanem olyan hűséges szeretettel álljunk emberek mellé, hogy annyit segítsünk nekik, hogy talpra tud állni. Az a példázatbeli samaritánus az addig segített annak a bajba jutott embernek, míg ő megbizonyosodott arról, hogy az éppen egészségesen vissza fog menni a családjához. Tehát ez az igazi részvétel a szenvedő emberiség nyomorúságának az enyhítésében, és erről szó sincs arról, hogy ez néhány hivatásosnak a dolga lenne, mit tudom én, lelkészeké, meg szociális munkásoké, meg egészségügyiseké. Annyi tengernyi nyomor van, meg, ugye, meg orvosoké, meg annyi nyomor van, hogy azt ha ezek a hivatásosok mind éjjel-nappal dolgoznak, akkor se tudják utolérni. Ez minden keresztény tanítványnak a feladata, hogy akit a gondviselés, akivel összehozza, akár anyaginséget lát, akár lelkénységet. Szóval egyszerűen nyissuk ki a szemünket, és nyissuk ki a szívünket ahhoz, hogy embereknek körülöttünk mire van szükségünk, és hát győzzük le azt a szemléletet, hogy nekem nincs más dolgom. Én nekem itt behatárolódik a látásom és a feladataim. Segítsem elő a családom boldogulását, teremtsem meg a megélhetést, éldegéljem végig az életemet, amíg meghalok. Nem. Ez az, hogy a rám bízott talentumokat, amire nekem képességem vagy adottságom van, azt kamatoztassam. Tegyek valamit a szenvedő emberiségért, az emberi környezetemért. És azt sokat jelent, hogy munkahelyen valaki a kollégáit észreveszi, meghallgatja őket. És ha úgy látja, hogy valahogy tényleg segítségnyújtásra van szükség, első mindenkit lelkire, ami a legnagyobb ma az embernek az idejéből, a lelki energiájából adni, akkor ismer olyan fogalmat, hogy gyere el hozzám, beszélgessünk, még bátorítja őt, segíti őt, vagy ő elmegy meglátogatni valakit, akinek erre szüksége van, és imádságában hordoz embereket. Szóval ez többet jelent, mint hogy adni egyszer-egyszer az anyagi ínségben. Nem tudom, érted, nem mondtam el, hogy ez egy más szemlélet, ez egy új szemlélet lényegében, mert nem találunk ebbe semmi rosszat. Egy rendes polgári erkölcs az, hogy élem én életemet és a családomét, és nekem ennyi a látóhatárom és ennyi a feladatom. De hát egy kicsit úgy oda pillantok, de hogy különösebben tegyek valamit másokért, azt nem. De azért a Jézus tanítványság az ennél sokkal, de sokkal többet jelent. Ebben annyi áldás van. Jézus nem véletlenül mondta, hogy jobb adni, mint venni. Senki se féljen, hogy elszegényedik, vagy hogy tönkre megy a saját családja, vagy a saját élete. Mert a Jóisten ezt sokszorosan visszaadja. Szóval tényleg így van, hogy annyi áldás sugárzik vissza, és a Jóisten úgy megsegíti a maga dolgaiban. Csak legyen készségünk erre, hogy magunk körül másokra is tekintsünk és gondoljunk. Én egy picit visszatérnék erre a kérdésre, szeretnék gyakorlati példákat mondani. Szóval, hogy én milyen keresztény embereket ismertem, szóval, hogy tudja Jóisten ezt a felfogást úgy kialakítani. Például ismertem egy asszonyt, egy nagyon buzgó, katolikus, hívő asszony volt. Még régen én az első kerületben, Attila utcában laktam, és ott egy ilyen 4 emeletes házba pont szembe lakott velünk, az Attila utca 63-ban. Aztán én jóval később ismertem meg keresztény közösségben, akkor még nem is tudtam, hogy ott lakik szembe. És akkor elmesélte nekem, hogy ő például mire jutott. Egy nagyon egyszerű, de nagyon, nagyon igazán Istenben hívő, és tényleg keresztény tanítványságot gyakorolni akaró valakire gondoljunk. Hát azt mondta, hogy ő gondolkozott, hogy ő mit tudna Krisztusért tenni. Hát ő azt találta ki, hogy beszerzett egy nagy háromajtós szekrényt az ottani tágos előszobájába, és ő azt a 4 emeletes házat járta, és mondta mindenkinek, megmondta, hogy ő nagy családosok számára gyűjt használt ruhákat, és neki mindenkor odaadhatják. Ő azokat szépen otthon kimosta, amit kellett, megjavította, kivasalta tökéletesre, és újságban hirdetést adott föl, hogy nagy családosokat szívesen segíti ingyen ruha neművel. Egy ilyen két udvaros, nagy 4 emeletes ház volt. Emberek örültek, hogy megszabadulnak a fölösleges dolgaiktól, nincs rá gondjuk, úgy, ahogy van, odaadhatják, neki nem kell vele semmit csinálni, ő minden tökéletesen rendbehozott, válogatott, mi használható, és és ezekre a hirdetésekre adta tovább. És mennyi áldást és örömet, ő ebbe találta. Aztán egy másik, emlékszem, egy másik esetre, annak, akitől említettem azt a laikus ilyen gyülekezet vezető, aki nem mondtam, hogy már csak egyre gondol, hogy hogy állhat meg az ítéletben, na, annak a felesége volt ez a néni, az is nagyon komoly keresztény volt. Egyszer mentem hozzájuk, és mondja, hogy a felesége a piacon van, árulja a fölösleges termékeket. Egyszer csak megsúgja nekem azt, de nem ám azért, hogy eltegye azt a pénzt, hanem ő azt mondja, hogy ő itt nem tud Krisztusért semmit tenni, őt nincs, akinek ő tudna segíteni. Nem nagyon figyelnek az emberek arra se, hogy ő a Bibliáról beszél, de neki valamit tenni kell, így nem lehet élni. Tehát ami felesleges termény van a kertben, ő ezért külön még termel, azt ő mindig eladja a piacon, és azt a pénzt, amit ő ezért kap, ami a családnak nem kell, és amit ő ezen felül árul a piacon, azt az utolsó fillérig mindig valamilyen egyházi szolgálatra adja, hogy valamit segítsen, valamilyen ügyet előre segítsen. Értő, csak ilyen példákat mondtam, hogy mikor valakinek az gondolatává lesz, hogy én nem élhetek úgy, hogy csak magam, valamit kell, valamit nekem is kell tennie az emberi nyomorúságok enyhítéséért, vagy az embereknek az Istenhez találásáért, akkor ezek nagyon szerény képességű, és nagyon szerény emberek voltak, és mégis kitalálta, amit a Jóisten rávezette, mert akart tenni, amivel ő ténylegesen tud tenni. De ez mindenkinél más. Vannak, akinek például csodálatos képességük van arra, hogy lelket öntsenek, elcsüggett emberekbe. Ugye a Messiásról is ez van megírva, az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Hát aki ezt a kegyelmi ajándékot kapta, hogy tudja a megfáradtat beszéddel erősíteni, rengeteg dolga van, rengeteg csüggett ember van. Szóval mindenkinek más és más, kinek mi. Fiataloknak, ó, mennyi feladat van. Én mindig azért sóhajtozom, hogy mikor jönnek már azok, akik írnak, és annyiféle irodalomra lenne szükség, használhatóra, jóra, akkor aztán itt vannak a gyerekek, a kegyetlenül elhanyagolt gyerekek, a gyerekek tanítása, egyszerűen micsoda feladat lenne, milyen gondozatlanak a gyerekek. Ismertem olyan valakit, aki szintén azt mondta, hogy ő meg ezt a feladatot találta. Kis ilyen általános iskoláskor, később gimnazista korú gyerekei voltak. Azt mondja, én ide gyűjtöm a gyerekeimnek a barátait. Azt mondja, nem is akarom, hogy ők csavarogjanak, de azt sem akarom, hogy elzárkózzanak másoktól. Meg látom, hogy annyi gazdátlan, kulcsos gyerek van, szülőktől nem sokat kapnak, azt mondja, én nekem megvan az a kiváltságom, hogy itthon lehetek. Én direkt bátorítom a gyerekeimet, hogy hozzák ide az osztálytársaikat, azt mondja, én itt játszom velük, én itt beszélgetek velük. Én nekem, azt mondja, annyira szeretnek a gyerekeimnek az osztálytársaim, vagyok a pótmamájuk. Hát micsoda szolgálat, nem? Micsoda szolgálat az, akinek például erre van képessége. Tehát ez nagyon-nagyon különböző lehet, hogy mit tehetünk. De tessék, lehet tovább kérdezni, kinek volna. Bármilyen jellegű kérdés lehet. Csodálatos lehetőség, nem, hogy nem kell az ítélő szék előtt személyesen megjelenni, és az ember kegyelmet kaphat. Van a zsidókhoz írt levélben egy ige, hogy Krisztus másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Nem tudom, ismerős-e ez az ige, a zsidókhoz írt levél, 9. fejezetének a 28. verse. Hát ez nem azt jelenti, hogy mikor Jézus először jött, bűnnel jött, mert ő benne sose volt bűn. Hanem ez azt jelenti, hogy amikor másodszor jön, bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik várják üdvösségükre, ez azt jelenti, hogy azt a kegyelmet hozza, hogy a bűneik eltöröltettek, hogy a bűneik nincsenek többé, és felmentő ítéletet kaptak, és az örök életnek az örököseivé lehetnek. Hát van ennél nagyobb ígéret, hogy mikor Jézus jön, bűn nélkül jelenjék meg a mi üdvösségünkre. Azzal az örömére, hogy bűneink eltöröltettek, nincsenek többé, mintha soha nem vétkeztünk volna, és felmentő ítéletet kaphattunk a végső ítéletben. Tulajdonképpen ezt kell, hogy legyen az életünk célja. És amit Pál megfogalmazott, hogy félre van téve nékem az igazság koronája, amit megadom a napon az igaz bíró. Ez az igazi életcél, megkapni az igazság koronáját. Na most, hadd mondjam, ez lehet egy realitás. Lehet, hogy valakinek tényleg az Isten egy ilyen jó áttekintő képességet, vagy jó ítélő képességet adott erkölcsi dolgokban, az élet gyakorlati dolgaiban. akkor nem hiba ez, hogyha nincs benne egy fölény érzet és mások megvetése. Ez ne kerüljön hozzá. Ez ne kerüljön hozzá. Az nagyon jó. De hadd mondjam, ez egy... De ez már, hadd mondjam... De ez is a jó Istennek az ajándék, amikor az ember ezt látja. És akkor most lám itt van, akkor ezt a kegyelmi ajándékot hadd fordítsuk jóra. Akkor most az legyen, hogy nem magamban elkönyvelem, egy kicsit talán még bosszankodom is rá, hogy nem látja ezt, vagy hogy nem érti ezt, én meg látom, hanem akkor azt, hogy hadd segítsek annak, aki nem látja. Szóval akkor hogy tudnám szeretettel megközelíteni, hogyan tudnék segíteni neki. Szóval... Ez az, amitől emberek már végképpen úszkodnak, hogy például ezzel segíteni egy másik embernek, hogy látom egy hibáját, vagy látom, hogy egy veszedelembe sétál, és én ezt türelmes szeretettel elmondjam neki. Pedig Jézus azt mondta, ha vétkezik a te atyád, fia, menj el, nyisd el négy szem közt. És ha megnyerted a te atyád, tehát próbáld megnyerni, próbáld kimenteni. Na most ugye, hát... És sokszor böstörgünk magunkba, hogy XY milyen rosszul csinálja a dolgait, meg milyen kegyetlen, igazságtalan, de meg se fordul bennünk, hogy nem tudnék én neki segíteni. Nem tudnám megtalálni azt az alkalmat, vagy azt a hangot, hogy valahogy szeretettel segítsen őt. Valahogy úgy beskatujázzuk magunkat, mindenki megy a maga vágányán, és azt mondjuk, hát rohan a vesztébe, mit csináljunk. De hogy mi ne engedjük a vesztébe, hanem próbáljuk megnyerni. Próbáljunk segíteni. Óriási dolog. Tessék?
És mi van olyan, hogyha megpróbáljuk segíteni, az illető nem hagyhatsz, nem is akarja, hogy segítsen.
Hát ilyen van. Nagyon sokszor lehet. De akkor is megtettem a magamét. De az is nagyon fontos, hogy mi hogyan tegyük meg. Én nagyon hálás vagyok egy régi biblia tanáromnak. Valami olyan élet, egész életemre elkísér valami, amit tanított. Azt mondta nekem, soha se azért mondjuk meg az igazságot valakinek, hogy a magunk igazságérzete kielégüljön, mert akkor ez csak tiszta önzés. Én jó megmondogatom neki, mert megfulladok, ha nem mondhatom, mert az én igazságérzetem ezt kívánja. Hanem azt mondta, keressük meg az alkalmat és a módot, akkor mondjuk meg neki, és úgy mondjuk meg neki, amikor ő oda tud figyelni, amikor be tudja fogadni, amikor segíteni tudunk vele. Hát... Nem igaz dolog, nem? Tehát mi is hogy vagyunk? El tudunk valakitől fogadni valamit, aki keményen és szeretetlenül mond nekünk valamit, olyan jó szemrehányóan. Még ha igaza lenne is, megsebzi az érzékenységünket, vagy az önérzetünket, ahogy mondja, és már be is eresztettük az ajtót. Amikor akitől elfogadni tudunk valamit, vagy amikor elfogadni tudunk, az akkor van, hogyha... Ha valakiben olyan érezzük, olyan igazi szeretetet és jó akaratot és alázatot, és azzal szól nekünk. Hát például ez óriási dolog, hogy így megtaláljuk, hogy hogyan teszünk szóvá valakinek valamit, vagy hogyan próbálunk segíteni, vagy tanácsolni. Ez, ugye Pál apostol azt mondja, hogy szelídségnek lelkével. És meg, hogy ez a szelídségnek lelkével nem kis dolog. Nagyon sokat tud. Van a példabeszédek könyvében azt mondja, mint az arany alma az ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Szóval, mikor valakinek egy vigasztalást vagy egy tanácsot pont jókor és pont helyes módon mondanak, az hihetetlenül sokat ér. Nagyon sokat ér. És egyáltalán magának az együttérzésnek a tapasztalása emberek részéről. Hogy ebben az egyre inkább individualizálódó, önző világban, ahol mindenki kizárólag csak magával foglalkozik, és hát mindenki azt mondja, amit Kain mondott, hogy őrizője vagyok az én testvéremnek. Szóval mindenki vállat van, és azt mondja, hogy nincs közöm hozzá. Nagyon, nagyon sokat jelenthet a megfelelő magatartás. Nagyon-nagyon igazat mondtál ezzel, mert valóban így van, hogy valaki nem akarna csak önmagára gondoló lenni, de ahogy mondtad, ebbe a mókuskerékbe belekerül, akkor még ő szorul mások segítségre, nem, hogy már ő tudna valakiért valamit tenni. És, de én mindenki csak arra bátorítok, hogy ezt az erkölcsi bátorságot venni kell, és a Jóisten nem hagy magunkra is, tanácsol bennünket, de tényleg a Jóisten őrizzen meg attól, hogy belesodródjunk egy olyan életvitelben, ahol azért, hogy tartani tudjunk egy színvonalat, végül feláldozunk minden értéket. Azt, hogy emberi kapcsolataink legyenek, még a saját családtagjainkkal is nem beszélve, másokról, és egy ilyen kőkemény árat fizetünk azért, hogy hát egy társadalmi státuszt tartani tudjunk, vagy anyagilag könnyebb legyen, szóval ez végképp nem éri meg. Én Jézusnak azt a mondást, tehát nagyon kedvelem, ahol azt mondta, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, lelkében pedig kárt val. És én úgy hiszem, ez mindig egy olyan mérce. Jó dolog a pénz, sok jót lehet vele tenni, és egyáltalán nem bűn az, hogyha egy kicsit, szóval egy nem nyomasztó anyagi gondok között kell élni, és egy keresztény ember pedig tudja még kamatoztatni, mások javára felhasználni, de mindig tegye hozzá, ha lelki kárvallás árán tudok csak ennyit keresni, akkor azt nem. Ha lelki kárvallás nélkül tudja, akkor ez is egy talentum, amit felhasznál. Ugye, és minden keresztény ember pontosan érzi azt a mértéket, hogy mennyi az, ami a szükséges neki, a családjának, pazarlás nélkül, felesleges kiadás nélkül, és a többi az milyen jó lehet használni mások javára, vagy az Isten ügye szolgálatára, de soha nem azon az áron. Inkább legyen az ember szegény, vagy érjen nagyon szegényen, de lelki kárvallása se neki, se a családtagjainak körülötten ne legyen. Szóval az végképp nem éri meg. Végképpen nem. Biztos. Igen. Hát itt viszont tényleg erkölcsi bátorság kell, mert azt kell mondani, hogy ebben a tekintetben, még ha egy családtagnak más szemlélete is lenne, mondjuk férnek, vagy nem tudom kinek, akkor is azért, ha a keresztény ember azt mondja, hogy te dolgozhatsz, amennyit akarsz, ha te így akarod, bár én téged is kímélnélek ettől, és én beírném kevesebbel, de a gyerekeimet én például nem adom. Vagy például azt, hogy legyen egy kis lelki nyugalmam, vagy tudjak olvasni, azt nem hagyom. Van egy Prédikátor könyvében van egy ilyen ige, azt mondja, jobb egy maroknak teljessége nyugalommal, mint két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Ugye milyen igaz? Az a nyugalom nekem, az olyan furcsa, jobb egy maroknak teljessége nyugalommal. Ahhoz, hogy az embernek lelki nyugalma legyen, ahhoz kell, hogy föl tudja dolgozni azt, ami vele történik. Kell, hogy tudjon olvasni, kell, hogy legyenek emberi kapcsolatai. Tehát olyan áron egy színvonalat tartani, hogy semmi nyugalom, ahol az ember átgondolja, ami vele történt, emberekkel beszélget, Isten igéjét olvasom, egyébként is egyáltalán olvas és tájékozódik, azt nem lehet megtenni. Úgyhogy tényleg kell venni az erkölcsi bátorságot, és akkor azt mondom, hogy nem. Én nagyon sok olyan embert ismertem, aki ajánlottak föl neki, mindig ment volna fölfelé a létrán, főosztályvezető, meg mit tudom én mi, és teljes erkölcsi bátorsággal azt mondta, köszönöm, nem, mert az már olyan elvárásokkal járna, ami azt jelenteni, hiába lenne több pénz, hogy nekem fel kell áldozni a családi életemet, fel kell áldozni a mindazt, amit emberekért tenni akarok, és csak a munkám a helynek kéne élni, és csak a karriernek, és ezt nem. Szóval ez tényleg erkölcsi bátorságot igényel, de a Jóisten ehhez ad kegyelmet, és nagyon sokszor megadja azt is. Azt mondja a Bibliai helyen, hogy ahol akit szeret az Úr, annak álmában ad eleget. Szóval ez tényleg így van, hogy a Jóisten olyan fantasztikus utokon tudja az anyagi hiányt is pótolni, és megáldani valakit akkor is, hogyha ezeket a lelki szempontokat elsődlegesnek tekinti. Tessék? Hát nagyon reális, amit mondasz, sajnos nagyon reális. Ugye az alapvető emberi jogok közé senki sem meri besorolni a munkához való jogot, és másrészt meg ilyen kegyetlen, önző, kapitalista szemlélet uralkodik, ugye, mert úgy, hogy megzsarolják az embereket azzal, hogy könnyen munkanélküli lehetsz. Egyszerűen megzsarolja vele, és ha munkahelyed van, akkor szíved, lelked, bőröd, húsod, minden legyen a munkahelyé, örülj neki, hogy van munkahelyed. Szóval ez egy sötét dolog. Tessék? Igen, szóval ez tényleg, ez a borzalmas, az önzésnek a tobzódása. Nekem is van egy barátnőm Torontóba, és hát ő bankfiók vezetője volt ott, szóval, és aztán ő neki például, ő úgy oldotta meg ezt a kérdést, ő ugye végtelenül mehetett volna fölfelé, de teljesen fel volt háborodva a cégére. Mondta, hogy olyanokat csináltak, hogy végül már megszabták, hogy mennyit lehet beszélni, mennyit nem, ügyfelekkel, semmi emberi kapcsolat, egymás között, még azt is, hogy a ceruzának hogy kell az asztalni, szóval hogy kell a legparányibb időt maximálisan kihasználni, és ő annak ellenére, hogy nagyon jó állása volt, és nagyon keresett, egyszerűen elment ilyen abszolút kedvezményes, szóval ilyen nagyon kor előtti nyugdíjba, azt mondta, nem csinálom tovább, és elköltözött vidékre, és inkább azon a szerény pénzen volt a nagy fizetés után, de azt mondta, ezt a gonosz rendszer, én semmilyen pénzért nem szolgálom tovább. Amikor kint jártam nála Torontóba, akkor mutatta nekem, hogy mennyi hajléktalan van Torontóba, tényleg döbbenetes, és azt mondja, hogy én tudom, hogy mennyi profitot vág zsebre a mi bankunk, és akkor ennyi hajléktalan ebben a városban. Tehát szóval tényleg mindenki, nem lehet szabni egy receptet, ugye nem tudja egyikünk sem megmondani. Én csak azzal tudok bátorítani, hogy Jóisten egyénileg ad tanácsot mindenkinek, és egyénileg segíti meg a maga körülményei között, de teljesen reálisnak tartom azt, ami elhangzott. És hát tényleg a munkanélküliség az legalább olyan probléma, szóval hány embert taszít depresszióba, hány embert, ugye? Tehát tényleg itt egy kegyetlen verseny van. És hát itt tényleg azt hiszem, csak az Istenben való hit tud segíteni, hogy valaki egy ilyen körülményeket is feltalálja magát, és ne csüggedjen el is, és hát tegye azt.